Drága mennyei atyám, köszöntünk a mai napon, köszöntünk drága Úr Jézus, köszöntünk drága Szent Szellem, köszönjük a jelenlétet, ami a mai napon itt jelen van közöttünk. Köszönjük Jézus, hogy Te itt állsz középen, és dicsérünk, magasztalunk Téged a mindennapjainkért. Köszönjük a Te drága igédet, amely a szánkból kijön, és olyan, mint egy szellemi kard, amely levág minden elváltozás, minden rebelis működés, minden problémát az életünkről, és Istenre, Jézusra tekintünk a megoldásokban, a Jézus nevében. Köszönjük, hogy mindenben Te vagy a megoldás, Jézus. Hálákat adunk a drága Szent Szellemért, amely elvezet minket minden igazságra. Köszönjük, drága Szent Szellem, hogy vezeted az utunkat, és kijelentésket adsz, kinyilatkoztatást adsz nekünk a Te drága igédből, mennyei Atyám, a Szent Szellemed által. Hálásak vagyunk ezért, Uram. Hálásak vagyunk azért, hogy adtad az igédet, amely igazság, és a Te igéd szabaddá tesz minket a Jézus nevében. Minden jó dologért hálát adunk neked, Atyám, a változásokért az életünkben, és köszönjük, mennyei Atyám, hogy Tiéd a dicsőség, Tiéd a győzelem, és az a mi győzelmünk lesz, akármilyen megpróbáltatásban vagyunk is a Jézus nevében. Köszönjük ezt neked, mennyei Atyám. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk Téged. Köszönjük az angyalok munkáit is, mert minden napon kiküldjük őket munkára, és hálásak vagyunk, hogy ők mindig mellettünk vannak a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei Atyám, hogy mindegyünk teste teljes egészségben működik, és köszönjük a Szent jelenlétedet, amiben gyógyítókenet is van. A Jézus nevében ezt kiárasszuk minden testre. A Jézus nevében szabadulást szólítunk. A láncok lehullottak a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei Atyám. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk, felmagasztaljuk a Te drága Szent nevedet, amely minden név fölött való, és erre a névre meghajol minden mennyen földön és föld alatt a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei Atyám, hogy megértést, kijelentést adsz abból nekünk, hogy nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a szellemi hatalmaságok ellen, a Jézus, a gonosz erők ellen, a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei Atyám, hogy Te velünk vagy, és minden akadály eltűnik az utunkból a Jézus nevében. És köszönjük, mennyei Atyám, a Te szeretetedet, amellyel átölelsz bennünket minden napon. És köszönjük, hogy ez a szeretet a szívünkben van, és kiáraszthatjuk mások felé is a Jézus nevében. És meglátja rajtunk a világ, hogy mi Jézus követői vagyunk, és a Te gyermekeid, Uram, a Jézus nevében. Megáldom az itt jelenlevő drága testvéreimet, köszönöm az ő életüket, a családjukat Jézus nevében, és hálákat adok a mindennapjaikért, hogy minden napon a Te erőddel, a Te szereteteddel ébrednek fel, és egész napjukat megáldod, Uram, minden napon a Jézus nevében. Amen, 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 amen. Egy ellenünk készült fegyver sem lesz, jó szerencsés. És minden nyelvet, amely ellenünk perbe száll, kárhoztatunk a Jézus nevében. Köszönjük, Uram, Jézus nevében.
Atyám, Jézus nevében mindannyiunk életét, munkáját, szolgálatát a Te akaratodhoz és időzítésedhöz kötjük. És kérdetjük, hogy nekünk csak úgy lehet, ahogy megvan, írva, sehogy máshogy. És az ellenségnek egyikünkben sincs semmi. Jézus nevében.
Halleluja, halleluja, halleluja. Dicsőség, Uram.
Köszönjük, drága mennyei Atyánk, a mai napot. Köszönjük a Te igédet, amit adtál nekünk. És hálákat adunk a nyitott szívekért, a halló fülekért, a látó szemekért, és a jó földért, ahova bepottyan az ige, és meghozza a gyümölcsét. A Jézus nevében. Amen. A Káris Biblia iskola legutóbbi anyaga a szellem gyümölcséről szólt, és Greg Pásztor magyar hangja most Bór Ferenc lesz, azaz egy összefoglalót fogtok hallani ebből az üzenetből. És ez teljesen összhangban van azzal, amit hallottunk szombaton a Pásztor konferencián, hogy felnövekedés, krisztusi válás és gyümölcstermés. Tehát a pásztornak azon kell munkálkodnia, olyan tanításokat előhoznia, hogy a bárányok is meg tudják teremni a szellem gyümölcsét. Mai tanítás címe a gyümölcsöző élet. Az előző és a mai üzenet célja a gyümölcstermés fokozása. Tapasztalható Krisztus testében, hogy nem mindenki növekedett fel még arra a szintre, hogy képes legyen kezelni az őt ért hatásukat. Ezért nagy fontossággal bír Greg Pastor üzenete, amit ma veletek is szeretnék megosztani. És hiszem, hogy nyitott a szívetek az ige befogadására. A Galata 5.22-es vers az alapigénk. Így hangzik. De a szellem gyümölcse szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Az első pont a türelem. A türelem más szóval béketűrést jelent. A 2 Péter 1-ben a 6-os vers azt írja, hogy a hitünkhöz hozzá kell adni a türelmet, a béketűrést. Most a Jakab leveléből az 1-es fejezetben elolvasom a 2-estől a 4-esig. Teljes örömnek tartsátok, atyám fiai, mikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Amen. Az itt előforduló álhatatosság szó az gyakorlatilag jelent tűrést, türelmet és kitartást. Hányan szeretnétek ilyen növekvő hívők lenni, akiknek a lelkük összhangban van a szellemükkel? Mivel az ördög nem rendelkezik a szellem gyümölcsével, ezért mi tovább kitartunk, mint az ellenség. Az újjászületett hívőknek nincs kétféle természete, mert a kereszt megölte a bűnös, természetű óembert. Ugyanis vannak olyan nézetek, hogy az emberben benne van a fehér kutya, meg a fekete kutya, de ez téves. A fehér kutya a jót jelenti, a fekete kutya pedig a rosszat, a gonoszt. Ugyanis az újjászületéskor új teremtést kaptunk, pontosan olyat, mint Jézusé. A bővített fordításból olvasom az 1 Korintus 13.4-es versnek az elejét. A szeretet hosszan tűr, türelmes és kedves. Figyeljétek meg, a türelem és a kedvesség együtt jár. De ha még nem vagy kedves, akkor nem vagy türelmes sem. A test nem nagyon szeret türelmet gyakorolni, de Isten királyságának dolgai olykor időt vesznek igénybe. Sokan kapnak az Úrtól látást, vagy valamilyen feladat elvégzésére vonatkozó útmutatást, de esetenként akár éveket is kell ezekre várni, hogy ezek beteljesedjenek. Csak két példát említek. Az Ószövetségben a Józsefnek több évtizedbe került az, míg elért arra a hatalmi szintre, amit ő gyermekkorában álmában megkapott. Tehát a fáraó második embere lehetett. A másik példa pedig Ábrahám. Ábrahámnak és Sárának negyed századot kellett várni a gyermekáldásra, miután elhangzott Isten ígérete. Jézus 18 éven át várandós volt egy szél betöltésével. Ő szent időzítésben született, és 12 éves volt, amikor tudta, hogy az atya dolgaival kell foglalkoznia. Ezt olvasom a Lukács 2.49-ből. Ő pedig mondta nékik, mi dolog, hogy engem kerestek, avagy nem tudjátok-e, hogy nékem azokban kell foglalatosnak lennem, melyek az én atyámnak dolgai? Mindegyikünk várandós azzal, amit Isten a szellemünkbe helyezett. De ha a szent időzítés előtt próbáljuk ezeket megszülni, akkor szellemi abortusz történik. De egy biztos, a felkészülési idő soha nem elpocsékolt idő. Hogyha a hitet a horgászathoz akarjuk hasonlítani, akkor a türelemre is szükség van, ha nagy halat szeretnénk kifogni. Helytelen dolog időkeretet helyezni Isten ígéreteire, vagy az ima válaszok fogadására, mert így elszalaszhatjuk azokat. Ugyanis amikor az általunk megszabott idő eltelik, akkor kikerülünk a hitből, és csalódás ér bennünket. Egyébként tudnunk kell, hogy a mennyben nincs is idő, az csak a fizikai világban van. Tehát nem mikrózhatjuk meg a dolgokat Isten országában, azaz nem gyorsíthatjuk fel ezeket. Az ördög átmenetileg késleltethet és eltéríthet bennünket, de nem tud megállítani az Úr munkájában. És jó, ha tudjuk, hogy a hit szép harca nem csak egy menetből áll. De mindig győzni fogunk, hogyha nem adjuk fel. Második pont. Hűség. A hűség jelentése megbízható, hiteles, hűséges, lojális. A helyi kisújságunk, az Örömhírmondó újság 2020. októberi számában van egy rövidke kis cikk a lojalitásról. Lojalitás valóban azt jelenti, hogy valakivel vagy valamilyen eszmével való egyetértés. Vagyis hitelesen kell képviselnem azt, akihez hűséges vagyok. Hitelesen kell képviselnem az urat, az előjárónkat, a pásztort, a gyülekezetet, éppen akit képviselek. Az egyszerű fordításból olvasom fel a Máté 22:14-et. Így hangzik. Mert sokan vannak a meghívottak, de kevesen vannak a kihívottak. Tehát sokan meghívott, és kevés a kihívott. A hűtlenség fő oka, hogy nem mindenki tölti be az Istentől kapott elhívását. Pedig az előmenetel a hűség gyümölcsének az eredménye. Tehát Isten azokat tudja eléléptetni, akik hűségesek. Timóteust Isten megbízhatónak és hűségesnek nevezi, ezzel pedig alkalmasnak tartotta őt a szolgálatra. 1 Timóteus 1.12. És hálát adok annak, aki engem megerősített, a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, hogy engem hűnek ítélt rendelvén a szolgálatra. Jézussal együtt fognak győzni azok is, akik kiválasztottak, elhívottak és hűségesek. Ez pedig az egyszerű fordításban a Jelenések 17:14 második felében olvasható. Vele együtt fognak győzni azok is, akik kiválasztottak, elhívottak és hűségesek. Az elhíváson kívül hűségesnek kell lennünk még a házastársunkhoz, a gyermekeinkhez, a munkáltatóhoz, a gyülekezethez. Isten plantál el, és adott esetben visz más helyre. De amikor az érzelmeik vezérlik a hívőket, akkor könnyen hűtlenek lesznek a rendelt helyükhöz és az elhívásukhoz. Az űrzavart nem a Szent Szellem okozza, hanem a test szerinti döntésük. Nem mondható hűnek az, aki azért adja fel a szolgálatát, mert elfáradt, vagy volt ott egy dörzspapírember, aki folyton megsértette a lelki világát. A nyomások és a megpróbáltatások felkészítenek a harcra. A nehézségekre adott reakcióink határozzák meg, hogy tűrünk-e és előléptetést kapunk, vagy megfutamodunk és lefokoznak. 2 Timóteus 2-ben a 3-as 4-es verset olvasom. Szenvedd el velem együtt a nehézségeket, mint a Jézus Krisztus jó katonája. Egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy tessék annak, aki őt harcosává fogadta. Tehát tűrd el a nehézségeket, mert így lehetsz jó katona. Ez az üzenet rövid változata. Isten katonája nem engedheti meg magának, hogy az érzelmek vezéreljék, vagy a teste irányítsa. Az egyszerű fordításból nem szó szerint idézek, de onnan vettem a következő gondolatokat. Aki Isten országában katonai szolgálatot teljesít, az nem foglalkozik a hétköznapi élet dolgaival. Csak arra törekszik, hogy az ura meg legyen vele elégedve. Vagyis egy jó katona Isten hadseregében nem fonódik össze a világ dolgaival, amelyek megakadályoznák abban, hogy engedelmeskedjen az Úrnak, és betöltse az elhívását. A jó katona nem magáért él, hanem azért, hogy a parancsnok a tetszésére legyen, és megvédje Krisztus testét. Gedeonnak is azt mondta Isten, hogy mellőzd azokat a katonákat, akik fontosabbnak tartják a saját szükségletei kielégítését. Illetve azokat a harcosokat választ, akik a fókuszukat a feladatukra, illetve az elhívásukra irányítják. Az 5 Mózes 20-ban lehet olvasni ezt a történetet. Isten olyan hívőket keres ma is, akik nem töltenek felesleges időt a fizikai dolgaival, hanem teljesen az ő elhívásának vetik alá magukat. Például egy olimpiai sportoló időbeosztását és étrendjét sem maga határozza meg, hanem előírják neki. Így nyerhetnek babért, mi pedig így nyerhetünk romolhatatlan koszorút, ezt mondja az írás. Harmadik pont, szívesség. Más szóval, kedvesség. Az egyszerű fordításból olvasom, a 2 Péter 1-ben 5-től 7-ig. Így hangzik. Ezért hát ti is teljes erővel törekedjetek arra, hogy a hiteteket egészítsétek ki elsőként jósággal és tisztességgel, ezután a tisztességet helyes ismerettel és tudással, továbbá mértékletességgel, álhatatossággal és türelemmel, majd Isten félő magatartással. És ezen felül a testvéreitek iránti kedvességgel és jóindulattal, végül az isteni szeretettel is. Tehát ez az idézet azt mutatja meg, hogy mit kell hozzáadni még a hitünkhöz. A kedvesség meghatározása. Tiszta beszéd, helyes szavak, kegyelmes, hasznos. Nem vagyunk hasznavehetőek Isten munkájában a közönséges és nyers szavakkal, és durva modorral, hogyha így viszonyulunk mások felé. Nekünk Jézust kell bemutatnunk az emberek felé. Jézus legyen a példaképünk abban az esetben is, amikor Keresztelő Jánost lefejezték. Jézus nem adott hangot a testi gondolatainak, hanem elvonult imádkozni. Tehát magyarul cipzárt tett a szájára. Így szellemi módon tudott reagálni, nem pedig testi módon. Egy ember kiiktatása szembeállítható sokak meggyógyításával. Tehát az ördög Keresztelő Jánost ugye kiiktatta, ezzel szemben Jézus nem fizikai módon lépett fel, hogy aláírás gyűjt, petíciót nyújt be, hanem ő az ördög ellen ment olyan módon, hogy sokakat meggyógyított. Meg kell mondanotok a testeteknek, hogy nem a farok csóválja a kutyát. Szellemeteknek tudatnia kell a testeddel, hogy mit tehet és mit nem. Az érzéseknek, az érzelmeknek, a testnek nincs szavazati joga. Egy hívő, főképpen egy vezető nem engedheti meg magának, hogy rossz napja legyen. Mert igazából az Úr öröme, az mindig a rendelkezésünkre áll. Megerősítést kaptam, hogy jól csináltam a következő dolgot. És ebben a leckében erre rávilágított a szolgáló. Hogyha valaki felzaklatott, akkor mondd el, add ki magadból azt a bánatot. De soha ne vágjatok vissza, hanem addig legyetek az Úr jelenlétében, amíg nem tudtok bölcsességgel és kedvességgel reagálni. Semmiképpen se test szerint reagáljatok. A negyedik pont a jóság. Más néven nevezhető úgy, hogy jó indulat, nagy lelkűség, jótékonyság. A szívesség és a jóság majdnem mindig együtt jár. A szívesség az a hozzáállás és viselkedés, amelyen keresztül megnyilvánul a jóság. Zsoltár 23.6. Bizony jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig. Isten jóságáról szól ez az ige, és a világnak Istennek ezt a jóságát kellene bemutatni. Mert sokan egy büntető istenként emlegetik a mennyei atyát. Ez a zsoltáros ige lehet akár a Jakab 1.17-nek az utalása is, ahol azt mondja a Biblia, hogy Istentől csak jó dolog származik, és nála nincs változás. A Galata 6.10-es vers következik. Annak okáért, míg időnk van, cselekedjünk jót mindenkivel, de leginkább hitünk házanépével. Ez ránk vonatkozik, hogy segítsünk másoknak. Elsősorban azoknak, akik testvéreink az Úrban. Tudjuk, hogy nem a cselekedetek által van az üdvösségünk, de az újjászületést követően meg kell jelennie a jóság gyümölcsének. A Máté 5.44-ben következik egy hűha ige. Máté 5.44. Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és üldöznek titeket. Egyértelmű, hogy jót kell tennünk a gyűlölőinkkel. A gonoszt jóval kell legyőznünk, ez pedig a Róma 12.21 írja. Ne győzettessél le a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd le. Ha meg akartok változtatni egy problémás helyzetet, akkor tegyél az illetőért valami kézzel fogható jót. Például volt egy városban két pásztor. Az A pásztor rosszat mondott a B pásztorról, mert nem értett egyet a tanaival. Ezért a B pásztor elhatározta, hogy mivel az őt szidalmazó pásztor is Isten gyermeke, őt meg fogja áldani. Meg egyébként is szolgálótársa. Gyűjtést rendezett a számára, és a következő Isten tisztelete alkalomra elvitt 10.000 dollár adományt áldásként. Ettől kezdve nem mondott többé rosszat az A pásztor a B pásztorról. A jóság gyümölcsének bemutatása nagyon hatékony volt ebben az esetben. Jézus nevében adott adomány az Úrhoz vonza az embereket. Tehát, hogyha az utcán találkozunk hajléktalannal, rászorulóval, bajba levővel, és Jézus nevében adjuk oda azt, ami a szívünkön van, hozzáteszik, hogy ezt az Úr Jézus küldte, akkor őt az Úrhoz lehet vonzani. Tehát nem mi vonzuk, hanem az Úr jósága vonza oda. Ötös pont. Szelídség. A szelídség az erő gyümölcse. A héberben jelent alázatot és jámborságot, a görögben alázat, szerénység, önfegyelem, alárendeltség. Ez a jelentése. Az alárendeltség alatt lehet érteni a politikai vezetők, vagy az egyházi tekintélyek alá való alárendeltséget. Efézus 4-ben az 1-2-es verset olvasom. Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhívásotokhoz, melyel elhívattatok, teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszú tűréssel elszenvedvén egymást szeretetben. Hogyan viseljük el egymást? Szelídséggel. A Kolosse 3.12 szerint pedig fel kell öltöznünk a szelídséget is. Mindkét versben az alázatosság és a szelídség egymást kiegészítő tulajdonságok. A szelídség a lélek kimunkált finomsága, amely vita és ellenállás nélkül elfogadja a vele való bánásmódot, akár a karhatalomtól, a hatóságtól, egyházi vezetőtől, a pásztortól. Csak az alázatos szív az, amely egyben szelíd is. Jézus azért volt szelíd, mert a rendelkezésére állt Isten végtelen erőforrása. A szelídség másik meghatározása, ellenőrzés alatt tartott hatalom és tekintély. Jézus magáról mondta azt, hogy ő szelíd szívű. Máté 11.29. Vegyétek föl magatokra az én igámat, vagyis az elhívást, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Jézust a szelídség tartotta a kereszten, mert nem kért segítséget, nem kért az angyalok segítségét, hogy vegyék le őt onnan. A szelíd szívű ember megmentő, építő és helyre igazító szándékkal fordul mások felé. A 2 Timóteus 2.25, ezt megnézzük. Aki szelíden fenyíti az ellenszegülőket, talán ha adna nékik az Isten megtérést az igazság megismerésére. Tehát a pásztor, a tanító, a mentor szelíden neveli és helyre igazítja azokat, akiknek erre szükségük van. Mózes is megmentő és helyre igazító szándékkal használta a tekintélyét Mirjámmal és Áronnal szemben, amikor ők Isten felkent vezetője ellen lázadtak. Nem megtorlást alkalmazott, hanem helyre igazítást. Ez a 4 Mózes 12-ben olvasható ez a történet, illetve a helyi kisújságunk, örömhírmondó kisújságunk 2020 májusi számában is van egy cikk ezzel kapcsolatban. A szelídségről beszélünk, de van egy kivétel. Amikor farkasokkal van dolga a pásztornak, akiket ki kell rúgni, mert kóstolgatják a juhokat. A bölcs és szelíd ember csak annyit oszt meg másokkal, amit kezelni tudnak. Hát pásztor konferencián is hallhattuk, hogy amikor az újra valaki rázudítja az egész Bibliát, és ezt nem tudja befogadni, sőt, inkább ellenszenvessé válik. Tehát meg kell várni a Szent Szellemnek a vezetését, a kellő időzítést, hogy azt tudjuk átadni az illetőnek, amit a Szent Szellem akar. A szelídség szorosan kapcsolódik az önuralomhoz, amely a következő gyümölcs. 6. pont. Mértékletesség. Jelentése. Véleményét, indulatait féken tartja, étvágyán és testi vágyain uralkodik. Jakab 3.2. Mert mindannyian sok dologban vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. Képes az egész testét is megzabolázni, magyarul féken tartani. Az önuralom elengedhetetlenül szükséges egy szolgálat, egy hivatal betöltéséhez Isten országában. Az önuralom hiányában nem lenne szabad senkit szolgálatba állítani. És sokszor említettem már azt, hogy Benny Hinn például az új alkalmazottait leteszteli, olyan helyzet elé állítja, hogy kiderüljön, hogy milyen szellemiség lakik benne. Tehát megsértődik, vagy alázatos marad. Következő igénk az 1 Korintus 9.27a. Hanem alávetem a testemet, és szolgává teszem. Ez uralmat jelent az emberi természet fölött, a nyelv és az indulat fölött. Egy előkép olvasható a Róma 9.12-ben. Itt Isten beszél Rebekával, és azt mondta neki, hogy a megszokott rendtől eltérően nem az idősebb Ézsau szolgája lesz a kisebb, azaz Jákob. Tehát Ézsau volt az idősebb, és akkori hagyományok szerint ugye a vezető szerep az idősebb testvéré volt, és a kisebb ugye szolgált az idősebbet. Itt pont fordítva van a történet, hogy a fiatalabbnak lesz alávetve az idősebb. És ennek a szellemi párhuzama, a szellemi jelentése a következő. Mi volt először? A testünk és a lelkünk. Tehát ez az idősebb. Mi a fiatalabb? Az újjászületett szellemünk. Ebből következik, hogy a szellemünk uralma alá kell vetnünk a testünket és a meg nem újított elménket. Így élhetünk Isten tetszésére szellemben. Az Úr nekem is megmutatta, hogy mely területeken kell kiigazításukat elvégeznem. De bízom abban, hogy a hallgatóság számára is építő volt a mai üzenet, ami elősegíti a gyümölcsöző életet. Köszönöm, hogy meghallgattatok. és befogadtátok az igét a szívetekben.
Meghívlak benneteket egy közös imára, hogy megerősítsük a hitünket az Úrban. Jó? Álljatok föl, légy szíves, és mondjátok utánam az imádságot. Azt mondja Isten igéje, hogy szükség néktek újonnan születnetek. És ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Ugye ezek Jézus szavai voltak, ő mondja ezeket, és meg kell vallani a hitünket, hogy hiszünk Jézusban, hiszünk, hogy ő Isten fia feltámadt és meghalt, és ma is él. Tehát mondjuk együtt ezt az imádságot. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
A Biblia tanítása szerint.
A Biblia tanítása szerint.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból.
Az én megigazulásomért.
Én megigazulásomért.
Kérlek, Jézus.
Kérlek, Jézus.
Legyél az én Uram.
Legyél az én Uram.
Legyél az én megváltom.
Legyél az én megváltom.
Legyél az én gyógyítom.
Legyél az én gyógyítom.
Jézus,
Jézus,
úrrá teszlek az életem felett.
Úrrá teszlek az életem felett.
Jézus, te vagy az én Uram.
Jézus, te vagy az én Uram.
Te vagy az én megváltom.
Te vagy az én megváltom.
Te vagy az én gyógyítom.
Te vagy az én gyógyítom.
Meg vagyok váltva.
Meg vagyok váltva.
Újjászülettem Krisztusban.
Újjászülettem
Krisztusban. Az ő szent vére.
Az ő
örökre megtisztított minden bűntől.
Örökre megtisztított minden bűntől.
Ez az igazság.
Ez az igazság.
Mert Isten igéje igazság.
Mert az Isten igéje igazság.
Köszönöm neked, drága Jézusom.
Köszönöm neked, drága Jézusom.
Amen.
Amen.
Amen. Dicsőség az Úrnak. A Lukás 11-ben azt írja Isten igéje, Lukás 11-ben a 11-től olvasom fel az igét. Melyik atya pedig az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ad néki? Vagy ha halat kér, vajon a hal helyett hígyót ad néki? Avagy ha tojást kér, vajon skorpiót ad néki? Ugye tudjuk mindannyian, hogy a gyerekünknek nem adnánk rosszat. Tehát mi itt a Földön szeretjük a gyerekeinket, és rosszat nem akarnánk nekik adni. Ugyanígy most képzeljétek az atya, hogy szeret minket, a mi mennyei szellemi atyánk. 13-as vers. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább áld a ti mennyei atyátok szent szellemet azoknak, akik tőle kérik. Tehát le van írva feketén-fehéren az írásba, hogy Istentől, az atyától kérnünk kell a Szent Szellemet, és ő teljes szívvel, szeretettel odaadja nekünk a Szent Szellemet. Azért, hogy az a Szent Szellem elvezessen minket minden igazságra, és bizonyságtétele legyen az életünkben. Tehát nagyon fontos az, hogy kérjük a Szent Szellemet. Ezért most megkérlek benneteket, álljatok fel, és Szent Szellem keresztség imáját imádkozzuk el. Mondjátok utána, mennyei atyám, azt tanítod az igédben, ha kérem tőled a Szent Szellemet,
ha kérem tőled a Szent Szellemet,
akkor te odaadod nekem.
Akkor te odaadod nekem.
Ezért most mennyei atyám, a te igédnek megfelelően,
a te ígédnek megfelelően.
Megkérlek Jézus nevében.
Megkérlek Jézus nevében.
Töltsd be a szívem a Szent Szellemmel.
Töltsd be a szívem a Szent Szellemmel.
Köszönöm, mennyei atyám.
Köszönöm, mennyei atyám.
Betöltekeztem most a Szent Szellemeddel.
Betöltekeztem most a Szent Szellemeddel.
Teljes a szívem a Szent Szellemmel.
Teljes a szívem a Szent Szellemmel.
Ennek jeleként.
Ennek jeleként.
Nyelveken fogok szólni.
Nyelveken fogok szólni.
Ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést.
Ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést.
Köszönöm, Szent Atyám.
Köszönöm, Szent Atyám.
Drága Jézusom.
Drága Jézusom.
A Szent Szellem mindörökké bennem.
Szent Szellem mindörökké.
és velem marad.
És velem marad.
Amen.
Amen.
Amen. Köszönjük az Úrnak.